teljesen lehetetlen volt, hogy József félbeszakítsa az áldást, és fiai nem is vették észre, mi történt velük. Egyáltalán nem igen ügyeltek az egészre, és kissé bosszúsak is voltak, különösen Manassé, mert le kellett mondaniuk a sivatagi gazella vadászatról a szertartás kedvéért. Egyébként pedig mindegyikük áldó kezet érzett fején, és ha láthatták volna, hogy a két kéz keresztben nyugszik, a jobb az ifjabb fején, a bal viszont az idősebbikén, figyelemre sem méltatják, hanem azt gondolták, hogy ennek így kell lenni. És hogy ez a külföldi nagyatya törzsi szokásai szerint való. És ha így gondolkoztak volna, nem is tévednek túlságosan. Mert Jákob, a bundásnak a testvére, természetesen ismételt és utánzott. Utánozta a vakot a sátorban, atyát, aki a vörös helyett őt áldotta meg. Az ő szemében már nem lehetett áldás, csalás nélkül boldogulni. Kellett, hogy valami el legyen cserélve. Ezért legalább a két kezét cserélte el, hogy jobbja az ifjabbik fején nyugodjék, és hogy ez legyen az igazi. Efraim örökölte Ráchel szemét, és szemlátomást ő volt a bájosabb is. Ennek is része volt a dologban. De főként ő volt a fiatalabbik, mint ahogy jó maga Jákob is a fiatalabb volt egykoron, és az állatbőr a szőrme segítségével elcserélték akkor. Mialatt elcserélte két kezét, fülébe csengtek még erélyes anyjának mondásai, melyeket akkor mormolt, amikor előkészítette őt, amelyek azonban sokkal messzebbről csengtek, és még sokkal ősöregebbek voltak, mint saját elcseréltetése. Bepójálom a gyermeket, bepójálom a követ, tapogasson az Úr, és egyen az Atya, és téged szolgáljanak a mélységbeli testvérek. József, amint említettük, fel is vidult, de meg is sértődött. Fejlett érzéke volt minden huncutság iránt, de mint államférfi kötelességének érezte menteni, ami még menthető volt, a rend és jog követeléséből. Mikor tehát az öreg befejezte áldását, így szólt: Atyám, bocsáss meg, ne így. Én rendben állítottam eléd a fiúkat. Ha tudom, hogy a két kezedet keresztezni szándékozol, akkor másképpen állítottam volna ide őket. Szabad figyelmeztetnem téged, hogy bal kezedet tetted idősebbik fiam Manassé fejére, jobb kezedet pedig Efraimére, a másodszülöttére. A rossz világítás az oka annak, hogy engedelmeddel kisé tévedtél az áldásban. Nem akarnád még gyorsan kijavítani, két kezedet helyesre váltani, és tám még egyszer mondani, hogy ámen. Mert hát jobb kezed nem illeti meg Efraimot, az Manassénak jár. Ezzel még meg is fogta az öreg két kezét, amelyek még a fiúk fején nyugodtak, és tisztelet teljesen helyre akarta igazítani őket. De Jákob ragaszkodott helyzetükhöz. Tudom, fiam, tudom, szólt. És te csak hagyd úgy, ahogy van. Te kormányozd Egyiptom földjét, és beszeded az ötödöt, de ezekben a dolgokban én kormányzok, és tudom, mit teszek, ne aggódj. Ez is, és ezzel kissé felemelte bal kezét, megnevekedik, és nagy néppé lesz. De az ő öccse nálánál inkább megnevekedik, és az ő magja népek sokaságává lesz. Ahogy tettem, úgy tettem, sőt azt akarom, hogy ez Izraelben közmondássá és szálló igévé váljék, olyképpen, hogyha valaki áld, így szóljon, az Isten téged olyanná tegyen, mint Efraimot és Manassét. Jól jegyezd meg, Izrael! Szabad parancs, szólt József. Az ifjak pedig kivonták fejüket az áldó kezek alól. Csípőre tették kezüket, elrendezték hajviseletüket, és örültek, hogy ismét kihúzhatják magukat. igen kevéssé illetődtek meg attól, hogy felcserélték őket, és méltán, mert az őket Jákob fiaivá, és mint egy Lea sarjakká tevő szent fikció, semmit sem változtatott személyes életükön. Egyiptomi nemes emberekként éltek tovább, és csak gyermekeik, helyesebben tán csak egyes unokáik csatlakoztak társasági kapcsolat, vallási gyakorlat és házasság révén mind jobban a héber néphez, úgyhogy az egykor Kéméből Kánaánba visszavándorolt nemzetség egyes csoportjai Efraimtól és Manassétól származtatták magukat. Ám a jövő szempontjából és Jákob késcseréjének kihatását tekintve sem volt indokolatlan a fiatal emberek közönye, legalábbis annyiban, hogy hányan nevezték el magukat később róluk. Mert kutatásaink azt eredményezték, hogy megsokasodásuk csúcspontján Manassé ivadékai jó 20 000 lélekkel haladták meg Efraimét, de azért Jákobnak mégiscsak megvolt a maga áldás csalása. Az ünnepély után igen kimerült, és már nem is volt teljesen világos öntudatnál. Jól lehet, József kérte, hogy feküdjék le. Felegyenesedve ült ágyán, és kedvencének egy darab földről beszélt, amelyet a testvérek része felett ráhagy örökbe, és amelyet fegyverével és kézívével elvett az emóreusoktól. Ezen csak egy darab sékemi szántóföldet érthetett, amelyet Jákob egykoron Kámortól vagy Hémortól, a köszvényestől a városkapu alatt 100 ezüst sékelért szerzett meg, tehát korántsem hódította meg fegyverrel és kézívvel. Ugyan hogy is juthatott volna Jákob a jámbor sátor lakó fegyverhez és kézívhez? Sose szerette az ilyen holmit. Hozzájuk se nyúlt volna. És oldhatatlan haragja zúdult fiaira, mert valaha sékebben ugyancsak vadul garázdálkodtak fegyverükkel. Ez pedig igen kétségessé tette, hogy az akkor megkötött földvásárlás ma is érvényben volt-e még, és hogy vajon Jákob rendelkezhetette még ezzel a parcellával. Gyengeségében minden esetre rendelkezett róla, és József homlokával érintvén atya kezét, megköszönte neki a külön örökséget, meghatottan szeretete bizonyságától, és ama csodálatos jelenségtől, hogy éppen a gyöngeség zavarta meg az öreget annyira, hogy harcias hős szerepében látta önmagát. József úgy vélte, hogy a közelgő vég előjele ez, és elhatározta, hogy ezúttal nem tér már vissza Memphébe, hanem a közeli Pakózban várja meg a hívást a végső gyülekezetre. A halotti gyülekezet. Gyűljetek egybe, Jákob fiai, gyertek seregestül, és gyűljetek össze atyánk Izrael köré, hogy megjelentsenéktek, kik vagytok, és mi következik rátok a messze jövőben. Így hangzott a meghívás, amelyet Jákob a sátorból fiaihoz intézett, amikor úgy látta, ütött az órája, hogy megtartsa halotti beszédeit. Mert ellenőrizni tudta életét, és pontosan tudta, mennyi ereje maradt még arra, hogy a halotti beszédekre fordítsa, és aztán meghalljon. Legöregebb szolgája Eliézer, az öreg ifjú vitte szét a meghívást. Neki mondotta el, és többször elismételtette vele, hogy Damászek ne csak hozzávetőleg, hanem a szavak pontos sorrendjében tudja. Ne úgy mond, hogy gyertek el, hanem úgy, gyertek seregestül. És ne úgy, hogy vegyétek körül Izrael, hanem úgy, hogy gyűjjetek köréje. Na, most ismételd meg még egyszer az egészet, és meg ne feledkezzél az iker kifejezésről, hogy kik vagytok, és mi következik rátok. No, végre jól van. Félek, túl sokat fordítottam erőmből oktatásodra. Most hát eredj, sietve. És Damászek öve alá húzta ruháját, és szaladt minden égtáj felé oly gyorsan, hogy szinte elébe futott a föld. Tölcsért csinált a tenyeréből, és így kiáltott: gyertek seregestül, Izrael fiai, és gyűljetek össze úgy, ahogy éppen vagytok, hogy jó sorotok légyen majd nap, mint nap. Elfutott a lakótelepekre, a földekre és a nyájakhoz, a királyiakhoz, melyeknek az öt testvér lett a gondozója, és a többiekhez. Elstoba futkosott lápon át és pocsolyán keresztül, hogy a piszkos víz csak úgy fröcskölt ösztövér lábára. Mert éppen az ár visszahúzódásának ideje volt. A téli időszak első hónapjának ötödik napja, amit mi október elejének nevezünk, és a hosszú vénasszonyok nyara után kiadósan esett a delta vidékén. Újra meg újra kikiáltott a kezének tölcsérén keresztül a földekre és lakásokba: akik Jákob fiai vagytok, nyertek, gyülekezzetek, és találkozzatok össze körötte seregestül a messze jövőre. A közeli Pakózba is beszaladt, ahol József a bírónál szállt meg, úgyhogy a ház előtt őrség állt, és gyalázatosan pontatlanul kiáltotta ki a szavakat, melyeket Jákob gondosan meghatározott és elrendezett mindörökre. De eltorzítottan is hatottak, és mindenütt megdöbbenten engedelmeskedtek nekik. Fáraó barátja is sietve indult atyaházához, háznagyával, Maiszachméval, és vele együtt sok kíváncsi utcanép, akik hallották a kiáltást, és lebzselni szerettek volna. A 11 testvér a függönyhöz vezető bejárat előtt várta. József illendő arckifejezéssel köszöntötte őket. Szomorú jelentőség teljesen megcsókolta Benyámint, a 47 éves kis embert, és egy darabig még halkan beszélgetett velük odakint atyuk hogy létéről és arról, hogy nyilván távozni óhajt az élők sorából, és halotti beszédét akarja megtartani. Lesütött szemmel és kissé beharapott ajakkal válaszoltak neki, mert, mint általában, most is féltek az öreg szavainak hatalmas erejétől, és a kenetteljes atyazsarnok halotti szigorától, aki valószínűleg semmitől sem fogja megkímélni őket. És ilyen emberi szavak motoszkáltak a fejükben: az ég szerelmére, mi vár itt ránk? Rubennak, a 78 éves torony embernek arcizmai mogorván megfeszültek. Nekizúdulva elragadta vére Bilhával, ez nyilván igen jelentőségteljes kifejezésekkel fejére olvassák majd az ünnepségen, és felvértezte magát ellene. Simeon és Lévi is ott volt, ők ifjúkorukban testvérhuguk miatt barbárul elpusztították Sikemet. Időtlen ideje már ennek, de bizonyosak lehettek benne, hogy az ünnepélyen feltálalják majd nekik. És ők fel is vértezték magukat. Itt volt Jehuda, aki tévedésből tulajdon mennyével paráználkodott. Nem is kételkedett benne. Az öreg elég kegyetlen és haldokló szigorú lesz, hogy fölhánytorgassa különösen, mert ő maga is kissé szerelmes volt az asszonyba. Itt voltak valamennyien, akik Benyáminnak, a kézenfogva vezetetnek kivételével egykor eladták Domozit. Képesnek tartották Jákobot, hogy most még ezt is elbeszélje ünnepélyesen. Várták, és megáltalkodtak a várakozásban. Különösen a Lea fiak váltak megáltalkodottá, mert egyikük sem bocsátotta meg atyuknak valaha is, hogy Rákel halála után nem anyjukat, hanem Rákel szolgálóját, Bilhát választotta a legkedvesebbnek és az igazinak. Mégis megvoltak a gyengéi, egész életében érzelmesen önkényes volt. Abban a József históriában, gondolták tacosan, Jákob épp oly bűnös volt, mint jó maguk. Ezt gondolná meg, mielőtt nagy büszkén megragadja haldoklása alkalmát, hogy lehordja őket ezért. Röviden, félelmük a nagy jelenettől a megáltalkodottság leplét öltötte magára. Ez okozta, hogy már jó előre sértődött arcot vágtak azért, ami benn várt rájuk. És József észrevette, és jó akarattal lelkükre beszélt, egyiktől a másikhoz lépve. Barátságosan megérintette őket, és így szólt. Menjünk át be hozzá, testvéreim, és hallgassuk meg alázattal az ítéletet, mindenikünk a magáét, melyet kedves atyánk kimond felettünk. Fogadjuk, ha kell, megbocsátással. A megbocsátásnak ugyan Istentől emberhez, atyától gyermekéhez kell leszállnia, de ha elmarad, akkor a gyermeknek tiszteletteljes elnézéssel kell lennie az iránt, hogy az erősebb gyengének mutatkozott a megbocsátásban. Menjünk be hát. Igazságos szellemben ítél majd meg bennünket. És mindenki megkapja a magáét. Higgyétek el, én magam is. Így aztán óvatosan a sátorba léptek az egyiptomi Józseffel együtt, de nem ő lépett be legelől. Jól lehet, azt akarták, hogy ő menjen előre, hanem Benyáminnal a Lea fiak mögött ment, és csak a szolgálók gyermekei jöttek utána. Házgondnoka Mai Szachmé is belépett velük, részint azon a jogon, hogy már régóta benne volt ebben a történetben, és kimódolásában is szerepet játszott, részint pedig azért, mert a gyülekezet teljesen nyilvános volt, és mint később kiderült, tulajdonképpen bárki részt vehetett benne. A halottasszoba teljesen megtelt, amikor a 12 testvér belépett, mert Damászek Eliézerrel, a kikiáltóval együtt a Jákobot ápoló alantassabb szolgák szűkebb köréből is néhányan körülállták úruk fekhelyét, és távolabb is sokan álltak még, vagy borultak arcukra ivadékai közül. Még szoptatós anyák is voltak ott, még asszonyok gyermekekkel. Fiú gyermekek ültek a fal mellett sorakozó ládákon, és nem viselkedtek mindig példásan. Jól lehet, minden neveletlenségüket gyorsan rendre utasították. Ezen felül a bejárati függönyt is széthúzták, úgyhogy azok, akik a ház előtt nyüzsögtek, egész tömeg, háznép, meg bámészkodók Pakosz városkából akadálytalanul betekinthettek, szinte bevonattak a gyülekezetbe. Mint hogy a nap hanyatlóban volt, e külső gyülekezet árnyszerűen hatott a narancsszínű alkonyi ég hátterén, és az egyes arcokat nem lehetett könnyen megkülönböztetni. De a halottas ágy lábánál és fejénél magas karokban lobogó két olajlámpás ellenirányú fényénél lehetségessé válik, hogy egész határozottan felismerjünk egy jellegzetes alakot odakünn, feketébe öltözött szikár matrónát, két feltűnően szélesvállú férfi között őszhaját fátyol fedi. Kétségtelen Támár az, az eltökélt két derék fiával. Nem jött be, hanem odakint készen állt arra az esetre, ha Jákob halotti beszédeiben kitér Júdának véle elkövetett bűnére. Ám ott volt a színen, de mennyire ott volt, amikor Jákob áldást hagy majd örökbe arra, akivel ő paráználkodott az út mentén, és ezzel keresztül verekedte magát az útra. Még az itt benn égő lámpás fénye nélkül sem kerülte volna el figyelmünket Támárnak a félig esős, színes alkonyi égre rajzolódó büszke árnykontúrja. aki egykor a világ dolgaira oktatta és megtanította a nagy történetre, amelybe ő beiktatta magát, aki összehívta a halotti gyülekezetet, Jákob ben Jihok, aki Ézsau helyett az áldást kapta, az a sátor mélyében feküdt ágyán párnákkal megtámasztva egy kos gyapja alatt. Éppen annyi ereje maradt csak, amennyire szüksége volt még. A színes alkonyi derengés és a mellette égő széntartály parazsa némi életet lehelt viassápot arcába. Szelítség és nagyság sugárzott róla. Homlokára fehér kendő volt kötve, amilyet áldozáskor szokott volt viselni. Alolla oldalvást göndören bukkantak elő halántékának ősz fürtjei, és egyenlő szélességben olvadtak bele mellé teljesen elborító patriárka szakállába, amely álla alatt sűrű és fehér volt. Lejjebb szürkébb, ritkásabb, és amelyből kirajzolódott finom, szellemtől áthatott és kissé keserű szája. Gyengéd szemével, mely alatt a finom mirigy duzzanat húzódott, fürkészve oldalvást tekintett, anélkül, hogy fejét is arra fordította volna, úgyhogy szemgolyójából nagy sárgás-fehér cikkely vált láthatóvá. Tekintetével a belépő fiakat kereste, a teljes számú 12-t, akik előtt gyorsan út nyílt a fekhelyhez. Damászek és az ápoló személyzet visszalépett onnan. Az Eufráteszen túl nemzettek, a kicsivel együtt, akinek születésébe anyja belehalt Ábrahám országában. Megérintették előtte a földet homlokukkal, azután körülállták az atyai főt. Teljes csönd támadt, és minden tekintet Jákob vértelen ajkára szegeződött. Kísérletképpen többször megnyílt az ajka, mielőtt szavakat képezett volna, és fáradtságos halkan elkezdődött a beszéd. Később, ahogy beszélt, szárnyalóvá nőttek szavai. Hangja erőteljesen csengővé vált, és csak a legvégén halt el gyengeségbe, amikor Benyámint áldotta meg. Üdvözd légy, Izrael, szólt. Te a világ öve, földi lét útja, mennyek erőssége és védőgát szent képek rendjében. Íme engedelmesen egybegyűltél seregestül és bátran, hiánytalanul felsorakoztál elmúlásom ágya körül, hogy az igazság szellemében ítéljelek meg, és az utolsó óra bölcsességének mélyéből mondjam meg neked a jövendőt. Dicsőség néked, fiaim köre, engedelmességedért és dicséret bátorságodért. Áldassatok meg mindnyájan a haldokló kezétől, és legyetek boldogok mindörökké. Jegyezzétek meg, amit mondanom kell nektek sorban, külön, mindegyik őtöknek, azt közös áldással mondom el. Itt elhalt beszéde, és egy darabig csak hangtalanul és magában mozgatta ajkát. De azután arca határozottá vált, homlokredői megmozdultak, és szemöldökét fenyegetően vonta össze gyengesége ellen. Róben, hangzott a felszólító kiáltás ajkáról. A toronyember körülcsavart oszloplábával előrelépett. Feje egészen őszbe csavarodott, már vörösre borotvált arca pityergősre torzult, mint kisfiújé, aki szidást vár. Gyulladt szemhéja szaporán pislogott fehér szemöldöke alatt, és szája sarkát oly keserves erősen lebiggyeztette, hogy két oldalt kis izompárnák képződtek rajta. Így térdelt oda az ágy oldalához, és föléje hajolt. Ruben, te legidősebb fiam, kezdett rá Jákob. Te vagy az én erőm zsengéje és férfikorom elsőszülöttje. Tiéd volt az előjog, és hatalmas előnyben volt részed. Te voltál a körben az első, és az áldozathoz a legközelebb, és a legközelebb a királysághoz is. Tévedés volt. Álmomban a mezőn egy bálványisten jelentette meg nekem, egy marószagú, sivatagi állat, egy széplábú kutyafiú, amint a kövön ült, tévedésből nemzették őt, a nem igazival nemzették vaksötét éjszakában, amelynek minden mindegy, és amely nem tud különbséget tenni a szerelemben. Így nemzettelek téged, legelső fiam, szeles éjszakában, a nem igazival, a derekassal. Téveszmében nemzettelek, és a legjavamat adtam néki, mert elcserélték a fátylat, és a virradat megmutatta nekem, hogy csak nemzettem, ahol pedig szeretni véltem. Ekkor felfordult a gyomrom és a szívem, és a hit megrendült a lelkemben. Már egy ideje nem értették, mit mond. Jó darabig megint hangtalan ajakkal motyogott maga elé. Azután ismét megjött a hangja nagyobb erővel, mint azelőtt, és időnként már nem Rubenhez beszélt, hanem róla harmadik szemében. Neki zúdult, álhatatlanul, mint a víz, mondotta. Mint a forró víz, mikor kifut a fazékból. Nem lesz az első, és nem lesz a ház tartó pillére, és nem lesz része előnyben. Atya ágyába lépett fel ő, és felhágván megfertőzte az én ágyamat. Felfedte az ő atyának szemérmét, és kikacagta. Sarlóval fenyegette meg atyát, és erőszakoskodott anyjával. Kám ő, fekete ábrázatú, és fedetlen szeméremmel mesztelen járkál, mert úgy viselkedett, mint a káosz sárkánya, és a hippopotamusz erkölcse szerint járt el.